Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az ő szent fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, Isten tiszteletünk kezdetén a 35. Zsoltárunkat énekeljük. A 35. Zsoltár első versét, ami így kezdődik: Perelj, Uram, perlőimmel, harcolj én ellenségimmel. Foglaljunk helyet, testvéreim, és énekeljük a 214. énekünket az első 6 versével. 214. énekünket első 6 versével énekeljük. Sok nyavajánkban atyánkhoz kiáltunk, mert segedelmet sehol sem találunk. Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön a Szent Háromság egy örök és igaz Istentől. Amen. Jeremiás könyvének 38. részében az első verstől a 13. versig így szól hozzánk Isten igéje. De meghallotta Safátiás, Mattánnak fia, és Gedáliás, Pasúrnak fia, és Jukál, a Selémiás fia, és Pasúr, a Melékiás fia, a szókat, melyeket szólott Jeremiás az egész népnek mondván, ezt mondja az Úr, aki megmarad-e városban, meghal fegyver miatt, éhség miatt és dökhalál miatt, aki pedig kimegy a káldeusokhoz, él, és az ő élete nyereség lesz neki, és él. Ezt mondja az Úr, bizonnyal a babiloni király seregének kezébe adatik-e város, és beveszi azt. És mondának a fejedelmek a királynak, kérünk, ölettesd meg ezt az embert, mert megerőtleníti a vitézek kezeit, akik megmaradtak a városban, és az egész nép kezeit, hogy eféle szókat szól nekik, mert ez az ember nem a nép megmaradására igyekszik, hanem veszedelmére. És mond a Sedékiás király, ám a ti kezetekben van, mert a király semmit sem tehet ellenetekre. Azért elvitték Jeremiást, hogy bevessék Melkiásnak, Hamélek fiának vermébe, mely a börtön pitvarában volt. Leeresztették Jeremiást köteleken, a veremben pedig nem víz volt, hanem sár, és beleesett Jeremiás a sárba. És meghallotta Ebed-Melek a szerecsen, aki udvari szolga volt, a királyházában szolgált, hogy Jeremiást a verembe vetették, a király pedig a Benyámin kapuban ül vala. Kiment azért Ebed-Melek a királyházából, és szólt a királynak, mondván, Uram király, gonoszul cselekedtek azok az emberek mindazzal, amit Jeremiás prófétával cselekedtek, akik őt a verembe vetették, mert meghalott éhen, mert nem lesz ezután semmi kenyére városban. Parancsolt azért a király Ebed-Meleknek, a szerecsennek, mondván, végy magadhoz innét 30 embert, és vedd fel Jeremiás prófétát a veremből, mielőtt meghalna. Vőn azért Ebed-Melek magához 30 embert, és bement a király házába, a kincstartóház alá, és hozott onnét régi ruhadarabokat, és elszakadozott posztókat, és alábocsátotta azokat Jeremiásnak köteleken a verembe. És mondta Ebed-Melek a szerecsen Jeremiásnak, tedd a régi és elszakadozott ruhadarabokat a hónod alá, a kötelek alá. És úgy cselekedett Jeremiás. Kihúzták azért Jeremiást köteleken, és kihozták a veremből, és lakék Jeremiás a börtön udvarában. Isten áldja meg az ő igéjét és ennek magyarázatát. Most jöjjetek, hajtsuk meg fejünket és imádkozzunk. Örökkévaló Istenünk, mennyei édesatyánk, az Úr Jézus által jövünk most is hozzád ezen a vasárnapon, kérve téged, hogy szólj hozzánk a te drága igédből. Azért jövünk ide, mert a te igédre szomjazik a mi lelkünk. És olyan jó, hogy adtad a Szentírást, melyben a te szavad van előttünk, és köszönjük, hogy ezt magyarázhatjuk, gondolkozhatunk róla, és ebbe belemélyedhetünk. Kérünk, hogy segíts ebben, mert valljuk, hogy nálad van az életnek a beszéde. Te beszéded által találjuk meg a helyes földi életet is, és járunk azon az úton, amit szeretnél, és ami téged dicsőít. És köszönjük, hogy az örök életre is ezen az úton jutunk el. Igéd az örök életre vezet minket. Vágyik a szívünk erre az igaz szóra, erre az életet adó beszédre, és ezért vagyunk itt, nem másért. Köszönjük néked, hogy ígéreted van arra, hogy akik vágynak a te igédre, azoknak azt megadod, azokhoz szólni fogsz. Szólj kérünk személyesen mindnyájunkhoz ezen a mostani vasárnapon is. Megköszönjük néked hálaadással az elmúlt hetet. Köszönjük, hogy velünk voltál a gyerektáborban is, és az ifjúsági táborban is, és velünk voltál itthon, a gyülekezetben, az otthonainkban, családjainkban is, és tapasztaltuk a te közelségedet, a te áldásaidat, ajándékaidat. Köszönjük néked mindezt. Kérünk, segíts most rád figyelni, és szavaidat hittel a szívünkbe zárni. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Kedves testvéreim, a 151. dicséretünket énekeljük. Uram Isten, siess minket megsegíteni. Isten tiszteletünk alapigéjét a soron következő 70. Zsoltárból olvassuk. Leülve hallgassátok meg Isten igéjét. A 70. Zsoltár így szól hozzánk. Az éneklő mesternek, Dávidtól, emlékeztetésre. Isten, az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre, siess! Szégyenüljenek meg, és piruljanak, kik életemre törnek, riadjanak vissza, és gyalázat érje őket, kik bajomat kívánják. Hátráljanak meg gyalázatosságuk miatt, kik azt mondják nekem, hehé, hehé. Örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek téged, és ezt mondják majd szüntelen, kik szeretik a te szabadításodat, magasztaltassék fel az Isten. Én pedig szegény és nyomorult vagyok, siess hozzám, ó Isten, segedelmem és szabadítom vagy te, Uram, ne késsél. Kedves testvéreim, ennek a Zsoltárnak az írója Dávid, és azt írta ide, hogy emlékeztetésre. Elgondolkoztam, hogy kit akar itt emlékeztetni, és mire? Emlékeztetheti akár az Urat is, mert az Úr is rendelkezik emlékezettel. Példának okáért Mózes második könyvében olvassuk, hogy amikor Izrael Egyiptomba volt, és kiáltottak az Úrhoz a nagy bajba, a nagy szorongattatásba, akkor az Isten megemlékezett a szövetségről, amelyet ősatjukkal, Ábrahámmal kötött, és akcióba lépett. Vagy a 20. Zsoltárban is olvastunk egy ilyen kis részletet, hogy emlékezzél meg, Uram, az áldozatokról, amiket bemutatunk neked. Tehát akár Istent is lehet emlékeztetni, talán őt akarja emlékeztetni valamire ebben a Zsoltárban is Dávid, de inkább arra hajlok, hogy Dávid a bajban lévő embert emlékezteti arra, hogy Istenhez imádkozzék. A középkori zsidó kommentátor Rási írta ezt erről a Zsoltárról, hogy a szenvedőt emlékezteti Dávid, hogy Istenhez imádkozzék. Hát lehet Istent is emlékeztetni, de bennünket is emlékeztetni kell olykor, hogy ha baj van, akkor mit is csináljunk? Imádkozzunk. Ez lehet a bajban lévő embernek a könyörgése, ez a 70. Zsoltár. Ez a 70. Zsoltár egyébként, ha lapozgatjuk a Zsoltárok könyvét, akkor megtaláljuk a 40. Zsoltárt, és annak a 13. versétől a 17. versig terjedő szakaszát, ami szinte szó szerint egyezik ezzel a Zsoltárral. Nem teljesen szó szerint egyezik, de nagy részt egyezik. A Zsoltárunknak a második meg a hatodik verse sokkal sürgetőbb, tolakodóbb, mint a 40. Zsoltárnak az adott versszakai. Ennyi a különbség. Mégis ez a különbség indokolhatja azt, hogy a Zsoltár a könyvének az összeállítói egy külön Zsoltárként kezelték ezt a Zsoltárt, és így lett ez a 70. Zsoltár. Nem véletlenül itt van, hiszen az itteni Zsoltárok között egyre másra ugyanazzal a problémával találkozunk, tudnilik egy hívő ember krízisbe kerül a környezete miatt. És ebből a krízis helyzetből kiállt az Úrhoz, SOS Zsoltárnak, vagy segítségkérő Zsoltárnak is nevezhetjük ezt. A Zsoltár szerkezetéről annyit mondanék, hogy ha belegondolunk, akkor az első verse az egy segítségül hívás, és az utolsó verse is segítségül hívás, és közte van egy rész, amelyben Isten szabadításának a következményeiről beszél Dávid. Tehát nézzük az első részt. Isten az én szabadításomra, Uram, az én segítségemre, siess! Itt egy teremtmény kiállt a teremtőhöz, sőt, egy bűnös teremtmény kiállt az Szenthez, sőt, egy megigazított ember, egy bűnbocsánatot nyert ember kiáll az Úrhoz, hogy bajban vagyok, gyorsan gyere és segíts rajtam. Ments meg engem, szabadíts meg, húzzál ki engem a bajból, mint ahogy Jeremiást kiemelték a mocsárból, amiben belehajították, hogy ott meghalljon. Jöjj és sürgősen mentsél ki engem ebből a helyzetből, amiben belejuttattál. Úgy elgondolkoztam, hogy miért ez a siettetés. Már-már szemtelennek érezzük ezt a dolgot, hogy siess, siess. Miért sietteti Istent Dávid? Nos, nyilván azért, mert nem jól érzi magát a bőrébe, mert szorongatják az emberek, és nem könnyű ilyen helyzetben lenni, élni. Az ember természetesen meg akar tőle szabadulni. Ha fáj a fejünk, vagy a fogunk, vagy valami, akkor beveszünk rögtön valami fájdalomcsillapítót. Tehát ő is menekülni akar ebből a helyzetből. De van egy olyan dolog is a háttérben, hogy talán egy kicsit fél is attól, hogy ez a nehéz helyzet, ez eltántorítja őt az Úrtól. Túl sok lesz ez a szorongattatás, és megrendül az Úrba vetett bizalma. Előfordulhat ez Dáviddal is, Dáviddal különösen is előfordulhatott, mert Isten lelke még nem volt úgy vele, mint ahogy velünk lehet. Tartott attól, hogy a próbatétel súlyossága közben elfordul Istentől. Sőt, esetleg elkezdi vádolni Istent, vagy bántani az Urat, káromolni az Urat. Siess, mielőtt ez a dolog megtörténne velem. Tehát nem csak arról van szó, hogy nagyon rosszul érzem magam a bőrömbe, hanem arról is, hogy nem akarnék ellenet fordulni. Nem akarnám, hogy összetörjön a hitem, a bátorságom, a kitartásom, hogy elnémuljon a dicséreted a számba. Siess, siess és húz ki engem még időben ebből a helyzetből. Ezt a sürgetést, amit mondom, már-már így szemtelennek érzünk Istennel kapcsolatban, hogy jön ahhoz egy ember, ráadásul egy bűnös, még ha bűnbocsánatot nyert ember is, hogy jön ahhoz, hogy siettesse az Istent. De igazából értjük ezt a siettetést, és aztán majd kiderül itt a Zsoltárnak a végén, hogy Dávid nagyon alázatosan sürgeti az Urat. Hiszen azt mondja, hogy én nyomorult és szegény vagyok. Siess. Tehát nagyon alázatos az Úr előtt. Minden esetre, ha a Bibliát olvasgatjátok, akkor feltűnik, hogy másutt is találkozunk ezzel a sürgető imádsággal. A Lukács evangéliumában az Úr Jézus elmond egy példázatot. Ki az közületek, akinek van egy barátja? Ahhoz megy éjfélkor, és ezt mondja neki, barátom, adj nekem kölcsön 3 kenyeret, mert az én barátom én hozzám jött az útról, és nincs mit adjak enni. Azt pedig onnét belülről felelvén ezt mondaná, ne bánts engem, az ajtó be van zárva, gyerekeim velem vannak az ágyban, nem kelhetek fel, nem adhatok neked. Mondom néktek, ha azért nem is fog felkelni és adni neki, mert az a barátja, de annak tolakodása miatt felkel, és ad neki, amennyi kell. Én is azt mondom néktek, kérjetek és megadatik, keressetek és találtok, zörgessetek és megnyittatik. Kérjetek, keressetek, zörgessetek, tolakodjatok az Istennél, az atyátoknál, mondja Jézus, és kapni fogtok. Lukács evangéliumának a 18. részében is van egy ilyen példázat, ami arról szól, hogy mindig imádkozni kell, és meg nem restülni. Volt egy bíró egy városban, aki Isten nem félt, embert nem becsült, volt pedig abban a városban egy özvegy, elment ahhoz mondván, állj bosszút, értem az én ellenségemen. Azt pedig nem akarta egy ideig. De aztán mondta ő magában, jól lehet, Isten, nem félek, embert nem becsülök, mindazáltal terhemre van ez az özvegy asszony, megszabadítom őt, hogy szüntelen rejám járván ne gyötörjön engem. Mondta pedig az Úr Jézus, halljátok, mit mond a hamis bíró? Hát az Isten nem állé bosszút választottaiért, kik őhozzá kiáltanak éjjel és nappal, ha várakoztatja is őket. Mondom néktek, bosszút áll értük hamar. Ebben is a kitartó imádságra buzdít az Úr Jézus, aki ő benne hisz, vagy az atyában hisz, az folyamatosan imádkozzék, és meghallgatást talál. Ez a tolakodó, mondhatnánk már erőszakos könyörgés, ez megfigyelhető Lukács evangéliumának rögtön ugyanebben a részében, egy másik embernél, a vak Bartimeusnál, akinél így olvassuk, ahogy Jézus Jerikóhoz közeledett, a vak Bartimeus ült az út mellett koldulván. Mikor hallotta a mellette elmenő sokaságot, megkérdezte, mi dolog az. Megmondták néki, hogy a názáreti Jézus megy el arra, és kiáltott mondván, Jézus, Dávid fia, könyörülj rajtam. Akik elől mentek, dorgálták őt, hogy hallgasson. De ő annál inkább kiáltott, Dávid fia, könyörülj rajtam. És Jézus megállván megparancsolta, hogy vigyék hozzá. Mikor közelért, megkérdezte, mit akarsz, hogy cselekedjen veled. Azt pedig így válaszolt, Uram, hogy az én szemem világa megjöjjön. És Jézus ezt mondta neki, láss, a te hited téged megtartott. És azonnal megjött annak szeme világa, követte ő, dicsőítve az Istent, az egész sokaság pedig ezt látván dicsőséget adott az Istennek. Tehát bennünket is sürget az Úr Jézus arra, hogy ha imádkozunk valamiért, akkor legyünk ebben kitartóak, és építve az Úr ígéreteire merjünk tolakodni az imádságunkba. Alázatos szívvel, de tolakodni az Úr elé. Hozni újra és újra, zörgetni, keresni, kopogtatni. Siess, Uram, segítségemre. Vajon az Úr elkéshet? Úgy fölveti ez a kérdés, ez a kérés, ezt a problémát is, hogy miért vajon az Úr elkéshet? Hát előfordulhat velünk, hogy úgy gondoljuk, hogy az Úr elkéshet. Így gondoljuk. Sokszor így gondoljuk, hogy elkésett az Úr. Amikor Jézusnak üzentek Márta és Mária, hogy a testvérük Lázár halálán van, akkor Jézus nem ment azonnal. És amikor megérkezett Jézus, akkor ezzel fogadták, hogy elkésett, mert meghalt Lázár. Meghalt. De Jézus nem késette
föl is támasztotta Lázárt. És így dicsőítette meg megint magát, és így mutatta meg halál fölötti erejét és hatalmát az ő halála és feltámadása előtt. Nem késik el. Az Úr mindig időben érkezik. Mindig időben érkezik. A zsidók várták már nem tudom hány száz éve a megígért messiást. Már azt gondolhatták volna, hogy már nem is fog eljönni. De aztán mégiscsak Betlehembe megszületett. Mert amikor eljött az idő, akkor Isten lépett. Ugyanez volt az egyiptomi szabadulásnál is. Ott is nem tudom, mióta szorongatták a zsidókat, kiabáltak az Úrhoz, aztán ütött az óra, amikor Isten azt mondta, hogy na most akkor itt van az idő, lépek, és lépett. Jött Mózes, és jött a nagy szabadítás. Szóval én azt gondolom, hogy Isten soha nem késik el. Amikor úgy tűnik, hogy elkésett, akkor se késik el. Ő mindig mindent a maga órája szerint cselekszik. Mindig mindent. Legyen az jó dolog az életünkbe, legyen az rossz dolog az életünkbe, annak mindig akkor és ott van az ideje, a kairosza. Kairosznak nevezik azt az időt a Bibliában, amikor Isten óráján pont oda pattan a mutató, hogy na, most van itt az idő, akkor lép. Nem lehet Istent azzal, vagy elkésett volna, azzal se, hogy túl korán érkezik, ő halálpontos. Pontosabb, mint a svájci órák. Mindig jön. És akkor, amikor cselekszik, amikor kell, akkor cselekszik. Ne gondoljátok, hogy ő ilyen késedelmeskedő. Zörgessünk, aztán majd, amikor eljön az idő, akkor lép. Általában ugye akkor szoktuk úgy gondolni, hogy késik az Isten, amikor elég rosszul érezzük magunkat a bőrünkbe. Aztán várnánk, hogy segítsen, mentsen meg bennünket, gyógyítson meg bennünket, vagy valami szerettünket, aztán nem történik. Nem, és még mindig nem, pedig kérjük, zörgetünk, tolakodunk, siettetjük, mégsem, és mégsem, és mégsem. És ilyenkor valóban nekünk is ott van a szívünkben egy kicsit ez a dolog, hogy akkor kitartsunk egyáltalán az Úr mellett. Na jó, hát kitartunk, de szíjjuk a fogunkat közben, és nagyon szeretnénk, hogyha már jönne, de hát úgy tűnik, hogy elkésik. Csak késik, csak nem történik változás ebbe a negatív dologba. Mindig időbe érkezik az Úr. Mindig időbe érkezik, testvérek. És hogyha benne hagy bennünket valami nehézségbe, valami bajba, annak is megvan az oka. Nem biztos, hogy minden bajunkból kiszabadít minket. Emlékeztek, hogy Pál apostol is, hogy esedezett Istenhez, hogy vegye el tőle azt a tövist, azt a titokzatos nyomorúságot, ami gyötörte őt testében, és Isten nem vette el tőle. Háromszor kértem tőle, hogy vegye el, nem vette el. És Pál megértette, hogy nem azért, mert Isten késedelmeskedik, hanem azért, mert ezzel a tövissel célja van. Az, hogy megtanítsa Pálnak azt, hogy elég néked az én kegyelmem. És az én erőm az erőtlenségben mutatkozik meg. Lehet, hogy benne hagy minket is Isten valami nagyon kellemetlen, nagyon nehéz helyzetbe. Nem azért, hogy ellene forduljunk, hanem azért, hogy kitartsunk mellette. És megtanuljunk kegyelemből élni. Kegyelemből élni. Az ő szeretetéből élni. Hozzá közel menni, és ott is maradni mellette. Átélve azt, hogy mennyire nagy szükségünk van rá. Szóval ezzel a segítségül hívással kezdődik ez a Zsoltár. És kicsit tovább kell lépnem, mert a második pontra, mert az időnk halad. Dávid azzal folytatja, hogy azokra, akik őt ilyen helyzetbe hozták, Isten ítéletét kéri. A harmadik verstől olvassuk ezeket a kemény szavait. Szégyenüljenek meg, és piruljanak, akik életemre törnek, riadjanak vissza, gyalázat érje őket, kik bajomat kívánják. Szégyenüljenek meg gyalázatosságuk miatt, hátráljanak meg azok, akik ezt mondják nekem, hehe, hehe. Tisztázzuk, hogy Dávid Isten által felkent király, aki a népét tanította Isten dicsőségére, és Isten szerint vezette a népét. Még ha el is bukott, kegyelemből élt. És tanította, és eléjük festette újra meg újra Istennek a nagyságát. és az embereket erre az Istennek a hitére, a nekivaló engedelmességre, a szövetség szerinti életre, a szövetség törvénye szerinti életre buzdította és bátorította. De ezek az emberek ezt a bizonyságtételt úgy lepergették magukról. Nekik se Isten nem kellett, se a törvény nem kellett, nem tölődtek a szövetséggel, se amit Isten kötött. Ők ilyen önistenítő emberek voltak, ráadásul hatalmas emberek voltak, tehát olyan értelemben, hogy erős emberek voltak abban a társadalomban, és ők Dávidot kerekperec gyűlölték, és a halálát kívánták. Szégyenüljenek meg, és piruljanak, akik életemre törnek, mondja, mert ezek az emberek életemre törnek, a bajomat kívánják, mondja. Azt mondja róluk, hogy ezek az emberek a gyalázatosan viselkednek, és ráadásul gúnyolódnak rajtam. Hehe, hehe. Kár örömmel, amikor látják, hogy nehéz a helyzetem. Szóval ezek az emberek Dávid istenével, Dávid bizonyságtételével nem voltak hajlandók érdemben foglalkozni, sőt, hát a hátuk közepére kívánták, és el akarták őt némítani, és el akarták tenni az útból. Na, ő rájuk mondja ezeket Dávid, hogy szégyenüljenek meg, piruljanak el, hátráljanak meg a gyalázatosságuk miatt, gyalázat érje ezeket az embereket. Hát azt hiszem, hogy ez egy olyan imádság, ami megint csak azt kell mondanom, amit a múlt vasárnap is mondtam, Isten szavain és ítéletein nyugszik. Isten megmondta előre, hogy akik őt, az ő igéit, az ő üzeneteit, az ő szolgáit gyalázzák, bántják, azokat ő fogja saját kezűleg elintézni. Meg fogja őket büntetni, kikerülhetetlenül. Utoléri őket a megfelelő időpontban az isteni ítélet és büntetés. Dávid azt mondja, hogy érje utol őket. Érje utol az, amit megmondtál. Érje őket utol a gyalázat, a meghátrálás, a megszégyenülés, a pirulás, a gyalázat. Valójában a történelemben sokszor elhangzik ez a kérés hívő emberek szájából, olyan hívő emberek szájából, amit a múlt vasárnap is mondtam, itt csak visszautalok erre, akik valóban nehéz helyzetbe kerültek istentelen és hitetlen emberek kegyetlensége és irgalmatlansága miatt. Mi innen a kényelmes kis templomunkból elítélhetjük ezeket a keresztény testvéreinket, akik Isten ítéletét kérték az ellenségeikre, miközben bizonyságot is tettek nekik, és megnyitották előttük is a kegyelem kapuit. Már nem akarom megint elmondani a példákat, de az emberi kegyetlenség elérhet olyan mélységekbe, hogy a hívő emberek is ezt mondják, és nem tudják olyan értelemben szeretni az őket kínzókat, vagy az ő gyűlölőiket, ahogy mi úgy elképzeljük innen. Az biztos, hogy a történelemben sok hívő ember volt, aki nagy nehézségeket állott ki a hite miatt. Mindjárt ugye Jeremiást olvastam fel, mert ő is ilyen ember volt, aki egyszerűen azért, mert Isten igéjét tolmácsolta annak a korabeli társadalomnak, a nagyoknak, meg a kicsiknek a gyűlöletét vonta magára, és mindenfélét ráragasztottak, hogy a hazájának az ellensége, meg minden. Pedig az Isten igéjét tolmácsolta, és meg is maradt volna szegény Jeruzsálem, hogyha, meg a zsidó nép is, hogyha ráhallgattak volna Jeremiás prófétára, de nem. Inkább bedobták a pöcegödörbe, hogy ott halljon meg. De nyilván azt hiszem, hogy emlékezhetünk az Úr Jézus Krisztusra, Dávid fiára, aki hasonló helyzetbe került, mindnyájan emlékeztek erre. Ott is az emberi kegyetlenségnek a megnyilvánulásait látjuk, abban, hogy fizikálisan bántalmazták, még mielőtt keresztre feszítették volna, Amikor már keresztre feszítették, akkor is ott megszégyenítették, adták neki az ecetet, amikor azt mondta, hogy szomjas, hogy még tovább fokozzák a kínjait. Ott is mentek az emberek, és ott csúfolták őt is, mint Dávid itt mondja, hogy azt mondják, hogy hehé, ott gúnyolták Jézust ugyanígy a kereszten. Újra mutogattak a talpig vérben úszó fájdalmak férfiára, a messiásukra, az urukra. És Jézus ott, ő Jézus volt. Ő Jézus volt, aki imádkozott azokért is, akik őt így kezelték, mondván, hogy nem tudják, hogy mit cselekszenek. De ugyanez a Jézus azóta már ítéletet gyakorolt ezek fölött, az emberek fölött, igazságos ítéletet, ha csak meg nem tértek, a pokolba vannak egytől egyig. És az utolsó ítéletkor meg fogja pecsételni a sorsukat. Mert igazságos is, nem csak kegyelmes. Minden esetre gyalázatos dolog az, amit Jézussal tett az emberiség akkor. Ott voltak a zsidók is, meg a pogányok is, a rómaiak által képviselve. De egyébként hadd mondjam nektek, hogy ma se bánik az emberiség különben az Úr Jézussal. Ma se. Csak ma nem tudjuk megfogni, felszögezni egy keresztre, meg leköpdösni, meg megostorozni, meg gúnyolni. Most az van, hogy a Bibliát kezdjük el. Ugyanezt csináljuk a Bibliával. Ugyanezt csináljuk keresztény emberekkel. Ugyanezt csináljuk a keresztény hittel. Gúnyolni, bántani, megbélyegezni. Szóval ma is az ember nem változott semmit, ahhoz képest, ami akkor volt. Nem lettünk jobbak, sőt. És ez így megy Jézus követőivel is. Nem akarom itt már újra a mártírok történeteit felidézni, de a legutolsó időkben ugye lelőtték ezt a keresztény fiatalembert, az Orwell az Egyesült Államokba, Charlie Kirk-öt. Megmert nyilatkozni, ugye az evangéliumot hirdette, de társadalmi kérdésekben is megmert nyilatkozni, ilyenkor ez a megoldás, hogy lelövik, némelyek szerint, az ilyen embert, le kell lőni. Aztán utána kell gúnyolódni rajta, meg a családján, a mocsok csatornákon keresztül, a Facebookon, meg a nem tudom milyen TikTok csatornákon keresztül, amiket lehetne persze jóra is használni, de az árad az emberi szeretet. Fokozni a szenvedéseit. Minden esetre, testvérek, az biztos, hogy az Isten el fog jönni. És kiderül ezekről az emberekről, hogy a győzelmük, az csak egy látszólagos győzelem. Az csak egy, hogy mondták ezt, hogy pürrosi győzelem. Ugye, ez egy király volt ez, aki legyőzte a rómaiakat, pürrosz. Több csatában is, aztán de egyik csata, másik csata, azt a seregének a legkiválóbb emberei győztek. Aztán végül azt mondta, hogy még egy győzelem, és nekünk végünk van. Úgyhogy lehet így diadaltort ülni, vagy nem tudom, győzelmi tort ülni keresztjének fölött, meg Jézus fölött is, meg mindenki fölött, aki istenfélő, meg az evangéliumot hirdeti, meg állást foglal hitkérdésekben, meg erkölcsi kérdésekben. Lehet, de ezek ilyen pürhoszi győzelmek csak. Jézus vissza fog jönni, és az idők végén igazságot fog tenni. És pontosan az történik, amit Dávid itt megmondott, hogy a Krisztus az ő ellenségeit a kárhozatra fogja taszítani. Távozzatok tőlem, az örök tűzreti átkozottak, mondja nekik. Az ő népét pedig rehabilitálja. Ez egyébként már a földi életben is megtörténik olykor. Tehát az úr itt is láttuk Jeremiásnál is, hogy ad egy ilyen fekete embert, egy ilyen szerecsent, aki ott szolgál a király udvarába, aztán ő neki a szíve megindul Jeremiáson. És addig nem nyugszik, míg nagyon emberséges módon ki nem húzza ezt a szegény prófétát ugye a mocsárból. És az úr visszateszi Jeremiást oda, ahova kell. Ott van, és ott végzi tovább a szolgálatát. És abba is megdicsől az Úr, hogy Jézus Krisztus is megölték, ugyan, de harmadnapra föltámadott. Nagyon pürhoszi győzelem volt az. A nagy győzelmet végül is Jézus aratta, amikor kijött harmadnapon a sírból. Meg Lehet, hogy Charlie Kirköt nem lehet föltámasztani, de a felesége, amikor odáll a temetésén, és bizonyságot tesz arról, hogy Isten kezéből fogadja el ezt az egészet, és megbocsát a gyilkosnak, könnyek között, akkor mégiscsak győz az Úr. Mégiscsak győz az Úr a szeretet a gyűlölködés felett. Ez is az Úr győzelme. És itt is egyébként Dáviddal is megtörténtek ezek a bajok, de az Úr őt is újra és újra kiemelte ebből a bajból. Igaz, hogy újra megint belejutott, de onnan is megint kiemelte. Ismétlődik ez Dávid életébe, ez a dolog, mint ahogy az életben sok minden ismétlődik, hol így, hol úgy, de azért alapjában véve ismétlődik ez is, hogy aki az Úré, azt elkezdik bántani. Aztán az Úr megerősíti, kiemeli, aztán meg tovább egy kicsit, akkor megint elkezdik bántani, és így ismétlődik. Ezért ismétlődnek a segélykérő zsoltárok is. Ilyen az élet, a hívők élete is. De az Úr mindig ott áll mellettük, és nem hagyja őket végképp a bajban, a pácban. És akik pedig az Úr ellenségei, azok mindig megjárják. Mindig megjárják. Dávid kapcsán ugye mindig eszünkbe jut Dávid meg Góliát történet. Ugye Góliát mit csinált? Gyalázta Istent és az ő népét. Mindenek elmondta őket. Pökhendi, gőgös, beképzelt alak. Minősíthetetlen stílus. Ott, és mi történik? Pár perc múlva nincs feje. Egy kis kövecske eltalálja, aztán vége van. Mert az Úr odáll az övéi mellé, és az ellenségeit pedig, és az ő nevének a megszentségtelenítőit megbünteti. Ez így volt, így is marad mindig. Viszont van egy másik dolog is ebben a középső részben, tudnélik, az 5. verstől Dávid azt mondja, hogy nem csak Isten föllépés ezeket megbünteti, hanem örülnek és örvendeznek majd benned mindazok, akik keresnek téged, és ezt mondják majd szüntelen, akik szeretik a te szabadításod, magasztaltassék fel az Isten. Szóval Dávid biztos volt abban, hogy őt az Úr megint meg fogja szabadítani ezektől az emberektől. Megint meg fogja szabadítani. És amikor megszabadítja őt az Isten, ezt látni fogják az ő istenfélő társai, a lelkitesók, és mit fognak csinálni? Örülvén örvendeznek, vagyis túláradó örömük lesz. És a túláradó örömükben mit csinálnak? Elkezdik magasztalni Istent, és megdicsőítik az Urat. Ez egy ilyen minta tulajdonképpen, ami újra és újra elénk jön az Ószövetségben is, de az Újban is tulajdonképpen, hogy Isten közbelép, az ő közbelépése szabadítás, megszabadítja az ő gyermekét, ezzel kiváltja annak az illető embernek is, de a többi hívőknek is az örömét, nem is kicsi örömét, hanem nagy örömét, akik benne örülnek, hogy az Úr megint megmutatta magát, és örömükbe nem csak így örülnek, aztán hazamennek a legények, hanem örömükbe elkezdik magasztalni az Urat, elkezdik dicsőíteni az Urat. Ez úgy látszik, hogy Dávid látja ezt a dominósort szépen, és már előre mondja, hogy ez így fog történni most is. Ez így fog történni most is. És ez, testvérek, tényleg mindig így történik. Az Úr, aki hozzá kiállt, az ő gyermekéhez, aki benne bízik, ahhoz lehajol, és azt megszabadítja. És annak az illetőnek is örömet okoz, amikor mások látják, hívő emberek ezt a csodálatos szabadulást, ők is elkezdenek örülni, mi is örülünk, és nagy örömünkbe elkezdjük Isten dicsőíteni és magasztalni. Szavainkkal is, meg az életünkkel is. Ez olyan szép dolog, testvérek, ez. Azt mondja Dávid, hogy Istennek az a célja, valósuljon meg, ami az ő legfőbb célja, hogy ő magasztaltassék fel. Te magasztaltassál fel. Csinálj valamit, hogy örüljünk és örömmel magasztaljunk téged. Ez a te célod, nem, Isten? Azt akarod, hogy téged magasztaljanak? Hát akkor tedd meg. És meg fogod tenni. Szabadítasz, örömöt váltasz ki, és az öröm a dicsőítésbe tör ki. és akkor elérted, amit akartál. Mit akartál? Az, hogy te dicsőítessél. De Isten nem csak ezt akarja, hanem mit akar még? Az ő népének az örömét. Örömet akar szerezni a népének. És olyan csodálatos ez, testvéreim, hogy magának az evangéliumnak is az a magyar fordítás, hogy örömhír, jó hír, örömhír. Az örömhír is egy olyan üzenet, ami bennünk örömet vált ki. Az örömüzenet, hogy Jézus megváltott minket, Isten tett valami nagy csodát. Jézus elvitte a bűneinket, az átkunkat, a kárhozatunkat. Elvette rólunk. És van nekünk bűnbocsánat, megigazulás, Istennel való közösség, örök élet, üdvösség az ő országába. Ez egy örömszerző hír. Örömhír. És aki ebben az örömhírben hisz, az maga is elkezd örülni. Isten népe így módon egy örvendező nép, és ebbe az örömébe az Isten népe, amit az evangélium által vált ki, Isten elkezdi magasztalni Isten. Mi is örülünk, de ő is örül, mert magasztalják őt. Mégpedig nem keserű pofával magasztalják, hanem örvendező arccal magasztalják őt, és örvendező szívvel magasztalják őt. És akik örvendező szívvel magasztalják az Urat, azok utána keresik az ő akaratát, hogy aszerint éljenek, és aszerint nyilvánuljanak meg minden kérdésbe. Hát nem csodálatos dolog ez, hogy ez így van az életben? Kezdünk itt arra is rájönni ezen a ponton, hogy Dávidnak nem is csak az a célja, hogy őt Isten ebből a helyzetből szabadítsa ki, az is, hogy ő megmeneküljön már végre, siess és húz ki engem ebből a bajból, mielőtt még esetleg ne talántán ellenet fordulnék, de siess, nyújts segítségedet, de nem csak ez a célja, hanem látja maga körül az Isten népét is. Azért húz ki engem, hogy ők is örüljenek. Sőt, még utána még megint tágul egyet a látása. Ne csak, hogy ők örüljenek, hanem hogy ez az egész kompánia elkezdjen téged magasztalni. És mondják, hogy magasztaltassék, dicsőítessék az Úr neve. Emeltessék föl az Úr neve, aki így cselekszik az övéiért. Valójában, mintha azt kérné Istentől, hogy azért siessél, ne csak azért, hogy én megmaradjak, hanem azért, hogy a te néped örvendezzen benned, és magasztaljon téged. Siess, ha ezt akarod, akkor siess, most aztán lépj a gázpedálra, aztán szaladjál, siess gyorsan, segíts rajtam. Nekem is használsz, a népednek is használsz, meg magadnak is, mert dicsőíteni fogunk téged. Nagyon meglepő, hogy így mondjam, ez a motivum, ami benne van, és szerintem tanulhatunk tőle. Az kétségtelen, ebben a második részben aláhúzza Dávid, hogy Isten cselekszik az ő ellenségei ellen, és cselekszik az övéi ért. Azért, hogy megszabaduljanak, azért, hogy magasztalják őt, teljes örömmel a szívükben. És így ér a Zsoltár az utolsó 6. vershez, ahol visszatér oda Dávid, ahonnan elindult. Olyan, mint egy keret lenne a Zsoltár körül, hiszen az első versben az volt, hogy siess megmentésemre és segítségemre, itt az utolsó versben, mert te vagy segítségem és megmentőm. Itt elárulja Dávid, hogy kicsoda neki az Úr. Kinek látja ő az Urat? Te vagy a segítőm és a megmentőm. Már akkor kérdezhetik magunkat is, hogy akkor én kinek látom az Urat tulajdonképpen? Te kinek látod Jézust? Kinek látod az Urat? Aki olvassa a Bibliát, vagy jár ide a templomba, az előbb-utóbb beleütközik ebbe, és kezd megvilágosodni előtt, hogy Jézus a szabadító és a megmentő. Pont az, aminek Dávid mondta. Ő a mi szabadítónk, és ő a megmentőnk. És ezt nem csak ugye most én mondom, hanem tényleg, hogy olvassuk a Bibliát, és annak a magyarázatát hallgatjuk, onnan kristályosodik ki elénk, hogy ő kicsoda. Itt vannak előttünk a Bibliába emberek, akik a bűneikkel küszködnek. Nincs szabadulásuk, amíg Jézus meg nem menti őket a tehertől. Mások aggodalmaskodnak a hónaptól, hogy mi lesz, hogy lesz, szorongnak, félnek, jöjj Jézus, és megszabadítja őket ettől a bénító félelemtől. Vannak megint mások, akik a haláltól reszketnek, hogy mi lesz velük, ha meghalnak. Azokat is megmenti Jézus. Kitör a tengeri vihar, emberek életveszélybe kerülnek, kiáltanak, megszabadulnak. Gyógyíthatatlan betegek vannak, kiáltanak, megszabadulnak. Anyuka temeti a fiát, gyászol, megszabadítja Jézus, örömöt ad. Ott egy ember, aki a pénznek a hatalmába van, befogadja Jézust a házába, aztán megszabadul a pénz hatalmától, és átkerül Jézusnak a hatalmába, és visszaadja, amit ellopott másoktól. És lehet sorolni ezeket a példákat, ami egymást követik a Jézus történetét olvasva, hogy mindig ott van egy ember, aki valami nagy bajba kerül a saját, meg az elődei bűnei miatt, és akkor Jézushoz kiállt, és egyszer csak átéli a szabadítását. Te átélted Jézusnak a szabadítását bármiben, testvérem? Hadd kérdezzem meg. Neked ki a szabadítód, és ki a megmentőd abból a nyomorúságból, amiben beleszülettél, vagy amiben belecsúsztál, vagy benne élsz? Ki tudod már te is mondani Dáviddal, hogy te vagy az én megmentőm és szabadítóm, te vagy Jézus? Persze, igen, hát ez csak azok fogják mondani, akik ki tudják mondani azt is, hogy mert én szegény és szűkölködő vagyok. Azok fognak kiáltani, és azoknak lesz Jézus tapasztalata. Lesz Jézus tapasztalata. Megtapasztalják reálisan, hogy az Úr szabadít. De ehhez az kell, hogy szegény és szűkölködő vagyok, amit itt Dávid mond. Isten azt mondja a 138. Zsoltárban, hogy messziről ismeri a felfúvalkodott, a gőgös embereket, de közel van a lelki szegényekhez, vagyis az alázatosokhoz, akik benne bíznak. És Dávid látta magát ennek a szegénynek, és annyira meglepő ez, testvérek, mert itt egy király áll előttünk, akinek van hatalma, meg van pénze, meg minden van, és nem szégyelli, hogy bevallja a nyomorúságát és a szegénységét. Nem csak négy szem közt az Úrnak, hanem leír egy zsoltárt, amit mindenki olvashat, és mindenki előtt vallomást tesz arról, hogy én egy szegény és nyomorult ember vagyok. És így kiáltottam Istenhez, és Isten jönni fog, és meg fog engem menteni. És örülni fogok én is, meg az Isten népe is, és magasztalni fogjuk Istent ezért. Miközben az ellenségeink, akik most röhögve dörzsölik a markukat, megszégyenülnek majd. Ez az alázat, testvérek, ott van a szívünkben, a szívedben, a szívemben. Ott van. Szegény és nyomorult vagyok. Az a helyzet, hogy a mai világban ez nagyon korszerűtlen, ugye? Nem, soha nem volt korszerű egyébként, de ma sem az. Nem divat bevallani a szegénységem, a szűkölködésem, az erőtlenségem, az elesettségem, a segítségre szorulásom, még mit nem. Rontja az imidzsemet. Olyan szégyelnivaló. Inkább belepusztulok, de segítséget nem kérek. Mert az együtt járna azzal, hogy bevallom a szegénységemet, meg a nyomorúságomat. És akkor ott van egy embertestvérek, szépen felöltözve, most nem rátok utalok, szépen felöltözve, az élete meg egy nagy rakás az, közbe. De nagyon divatosan van felöltözve. Ezzel takarja el az életének a romjait. De nem szól se az Úrnak, se egy hívő embernek, hogy te üljünk már, ezt imádkozzunk, mert szegény és nyomorult vagyok. Olyan értelmetlennek látom az életemet, hogy borzalom, üres, kietlen az egész. Élek ilyen kis földi, kis rövidtávú célokért. Közben a halálfélelem gyötör. Öngyilkossági gondolataim vannak. De nem mondja el. Hallgat. Házasság a romokban. Hallgat. A gyerekei az istentelenségbe elmerülve. Hallgat. Alkoholista szüttyomba. Hallgat. Pornó rabságába él. Hallgat. Kábítószertől függ. Hallgat. Se emberektől, se Istentől segítséget nem kér, mert ez ugye nem divat az Istenek korában. Bevallani, hogy szegény és nyomorult vagyok. Inkább elkezdek színészkedni. Fölöltözök. Meg beülök a luxuskocsimba, meg a luxusházamba. Igyekszek lelki tartást mutatni. aki meg tudja oldani magától is, csak kell előteljesen bízni a magában, és akkor menni fog minden. Közben lassan összeroppan, és gajra megy az egész ember. Sokkalta, testvérek, sokkalta bölcsebb dolog, ha nem ezt a világi bölcsességet követjük, hanem az isteni bölcsességet, amit itt Dávid is, meg Dávid fia is tanúsított. Dávid is megalázza magát, Dávid fia még jobban megalázta magát a keresztfának haláláig. Az a isteni bölcsesség, testvérek, hogyha alázattal bevalljuk magunknak is, meg az Úrnak is, meg lehet egy lelki testvérnek is, hogy nagy bajba vagyok, nem bírok vele megbirkózni. És nem akarom játszani itt a nagy hívőt, a lelki testvéreim előtt se, meg nem tudom kik előtt. Úgy, hogy egy árva mukkot nem lehet tőlem hallani, de közben mindenki látja, hogy mi van a háttérben. De nem szólok semmit. Mert fönn kell tartanom az imást, amit kialakítottam magamról. Na Dávid, ez fog engem meg Dávidba, testvérek. Megint, hogy nem játsza a Csekovicsot, nem játsza itt a nagy hívőt. Nem szégyelli kimondani, hogy én szegény és nyomorult vagyok, és így kiáltok hozzád. Mert te vagy az én szabadítom és megmentőm. Úgy vagyunk, mint a tanítványok voltak egyébként a viharba, hogy kitört a vihar, ugye aztán egy ideig megpróbálták ők meregetni a vödrökkel a vizet a hajóból. Megoldjuk mi. De aztán látták, hogy ez így nem megy. Itt fogunk meghalni. És akkor mennek oda Jézushoz, aki ott alszik, és fölrázzák, hogy ments meg, mert elveszünk. Na most, amikor már szegények és nyomorultak vagyunk, most már gyere most már. De jó lenne minél előbb ide eljutni, nem? Hívőként is, meg nem hívőként is. Jöjj, Uram, mert elveszek. Az alázatos ember segítséget kap, a magát Istennek képzelő semmit nem kap az Úrtól. Felőrlik a nehézségek, az élet problémái, kínjai, bajai, félelmei, rettentései, nyomorúságai, az indulatai, a bűnei, felőrlik az idegeit, felőrlik a testét, a lelkét, mindenét felőrlik. Nem azért enged sokszor az Úr bennünket ezekbe a nehéz helyzetekbe, testvérek, nem azért, mert pont azt akarja, hogy vedd már észre, hogy ki vagy. És azt is, hogy én ki vagyok. Mert én vagyok a te megmentőd és a te szabadítód. Hív segítségül engem a nyomorúság idején, én lehajolok hozzád. Hát így sürgeti alázattal Dávid az Urat ebben az utolsó szakaszban, hogy siess, Uram, mert te vagy a segédelmem és szabadítom, én meg egy szegény nyomorult vagyok. Hát siess és ne késsél, de ne késsél el. Siess, Uram, azzal fejezem be, hogy valaki mondta, hogy mennyire el vagyunk kényelmesedve ez a siessél, Uram, és ne késsél, ez Péter apostol szerint az utolsó időkben élő egyháznak a kiáltása is Krisztus felé. Kiáltunk hozzá, hogy jövel, Uram, jöjj, siess, ne késsél. Ideje, hogy mi is kiáltsunk Jézusnak, hogy jöjjön és ne késsen, jöjjön vissza, és tegye újjá ezt a világot. De az életünkben is itt van az ideje, lehet, hogy itt az ideje, legfőbb ideje, hogy a szabadítónkhoz és megmentőnkhöz kiáltsunk. Siess, Uram, és ments meg engem, mert szegény és nyomorult vagyok. Imádkozzunk. Urunk, köszönjük néked, hogy sok áldást árasztasz az életünkre, de általában az áldások között nem gondolkozunk el rólad, és nem veszünk észre az áldások mögött téged, és nem alászkodunk oda eléd. Sokkal jobban értünk a szóból, amikor baj van, amikor nagy baj van velünk. Amikor megengedett történni ezt vagy azt, mert akkor rájövünk, hogy emberi segítség hiába való, meg az önmagunkba vetett bizalom és önmagunk mérhetetlen és határtalan szeretete sem segít rajtunk. Köszönjük néked, amikor rájövünk arra, hogy szegény és nyomorult, elesett ember vagyok, aki rászorul a teremtőjére, rászorul a megváltójára, rászorul a segítőre, és hozzád fordul. Köszönjük, ha ezt a pillanatot átéltük már, és köszönjük, ha újra és újra átélhetjük, és így kapaszkodhatunk beléd. Áldunk azért a szeretetért és hatalomért, ami benned rejlik, Jézusunk, mert te valóban segítesz és valóban szabadítasz. Látjuk a történeteidből, látjuk az igéből, látjuk az egyház történelméből, láthatjuk akár gyülekezetünk életében is. Köszönjük néked, hogy imádhatunk most téged. Segíts minket alázatosan fordulni hozzád, de mégis sürgetve téged. Jöjj segítségül, nekem bűnösnek, tisztítsd meg a szívemet, fogadj el engem. És segíts, hogyha már a tiéd vagyunk, akkor is sürgetni tudjunk téged, hogy jöjj Uram, és mentsd meg a házasságomat, mentsd meg a családunkat, mentsd meg a gyerekeimet. Siess, ne késsél, légy szabadítónk, légy szabadítójuk. Könyörülj meg így a mi nemzetünkön is, Urunk, látod a mi hazánkat. Könyörülj meg rajtunk, siess, és adj ébredést vezetőknek és vezetetteknek, kicsiknek és nagyoknak. Vondd magadhoz sokak szívét, kérünk téged erre, ne késsél, siess erre, Urunk. Köszönjük néked, hogy azt akarod, hogy a te néped örüljön, ezért van evangélium is, és azt akarod, hogy az evangéliumban örvendező néped téged dicsőítsen és magasztaljon. Hadd tegyük örömmel a szívünkben, hadd magasztaljunk téged szavainkkal, életünkkel, gondolatainkkal, egész valónkkal. Köszönjük néked az ígének a mai tanításait is, segíts, és pecsételd meg szívünkben az igazságot. Köszönjük, hogy meghallgatsz minket nagy nevedért. Amen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Istennek békessége, mely minden értelmet felülmúl, töltse be a szíveteket és életeteket a Krisztusba vetett hit által. Amen. Foglaljunk helyet, testvéreim! Hirdetem, hogy a jövő héten a Bibliaórát a szokott időben megtartjuk, más egyéb alkalmunk nem lesz. Jelentem még a testvéreknek, hogy a kisifi tábor is Szobon szépen megtörtént, még most ott vannak, egy istentisztelettel zárják a csendes hetet. 20 fiatal volt ott a szolgálókon kívül. Jöttek innen Szegedről, meg más helyekről, Makóról is voltak Dombóvárról, Érsekcsanádról, szóval ilyen tizenéves fiatalok, és jó volt velük együtt lenni, semmi baj nem volt. Szólt az ige, figyeltek, visszajeleztek, reméljük, hogy jó dolgok történtek a szíveikben. Közben a kisifi táborról egy időben volt a gyerektáborunk, ott még most istentiszteleten vannak Szokolyán, de indulnak majd haza, és reméljük, hogy ők is baj nélkül hazaérkeznek. Úgy tudom, hogy ott is minden betegség, baleset nélkül szépen történt meg minden, és legyünk ezért hálásak az Úrnak. És imádkozzunk az elvetett ige magvakért, hogy a kicsiknek a szívéből, ottan 30-an voltak kisgyerekek, imádkozzunk, hogy a szívükbe jó gyümölcsöt teremjenek az Isten igéinek a magvacskái, amiket hallottak, tanultak. Ott is más gyülekezetekből is voltak, nem csak a mieink járnak. Nem tudom pontosan, hogy oda is mentek dombóváriak, az biztosan tudom, a unokáink közül kettő ott volt, de más városokból is mentek, még Budapestről is mentek, Székesfehérvárról, tehát van különös ez, hogy úgy a gyülekezetünknek ez a missziói munkája úgy kihat úgy más gyülekezetekre is. Majd talán a hetekben lesz Kisteleken is egy gyermektábor, és oda is a mi szolgálóink mennek, ott is segítünk, és ott állunk Jánosék mellett. Szóval olyan jó ez, és legyünk érte hálásak, hogy ilyen kis gyülekezet vagyunk, de úgy a lelki hatásunk úgy a négy falon, meg ezen a kis területen kívülre is elhat, és más gyülekezetek is részesülnek a mi általunk vett áldásokból. Hát, ha így marad ez még a továbbiakban is. Ezzel a gyerektáborral kapcsolatban azt kérem, hogy amikor majd mentek ki a templomból, fiatalokra vonatkozik, aki délután tud jönni, segíteni, lepakolni a teherautót, nem tudom pontosan mikor érkezik meg, de ez segítség kell, és ezért azt kérném, hogy aki szívesen eljön, az jelezze nekem, és én majd riasztani fogok a megfelelő időbe, hogy akkor gyertek. Egy körülbelül fél órás munka leszedni a cuccokat, de vannak köztük nehezebb dolgok is, úgyhogy nem akarom már, hogy a sofőr, aki végig vezette az utat, most ő kezdjen ott pakolni. Akkor szolgálatból csinálja az egészet, meg ingyen. Tehát jó, ha tudtok jönni segíteni, akkor jelezzétek nekem, és szólni fogok, hogy mikorra kell jönni. Az Úr legyen a mi gyülekezetünknek őriző pásztora. Drága testvéreim, az záró énekünket énekeljük el, a megkezdett 214. énekünknek a hátralevő verseit. 214. 7. versétől énekeljük el végig, és utána a himnuszunkkal zárjuk Isten tiszteletünket. Ne tégy mi velünk a mi bűnünk szerint, de tekints minket kegyességed szerint. Himnuszunkat énekeljük. Áldás békesség!